Multi 2.
Jel année 2.
A Szabad Európa Rádió 50 perces műsora múltról és jelenről.
Kedves hallgatóink, politikai foglyok a Kádár korszak derekán címmel sorozatban játsszuk le azoknak a visszaemlékezését, akiket szólás és gyülekezési szabadság jogai gyakorlásáért vagy más bűncselekményeknek nevezett állampolgári jogok gyakorlásáért zártak börtönbe. Ezen a héten Bene Kálmán emlékezik. A felvételt Ferenczi Zoltán készítette 1989. április elején Budapesten.
Különösen az 1962-63-as években Magyarországon a fiatalság körében egy pessimista életszemlélet kezdett eluralkodni, amelynek sokan a diszidálással, a határok átlépésével és az ország elhagyásával próbáltak változtatni. Voltak viszont olyan személyek, akik nem akarták elhagyni ezt a hazát, mert úgy gondolták, hogy azért lehet ezen változtatni. Természetesen ez inkább a nagyon elszántakra és egy viszonylag szűk csoportra vonatkozott, mert a reális lehetőségei egy politikai változásnak ebben az időben tulajdonképpen még nem voltak adottak. De ezt fiataloknak és olyan embereknek, akiknek elege volt a kommunista uralomból, ezeknek ez nem volt mérlegelés tárgya, hanem csak tenni akartak. Ennek érdekében több ilyen fiatalokból álló szervezkedés történt a 1963-as évben is. Az egyik ilyen szervezkedésnek voltam én is a tagja, mely Fazekas Attila építész köré csoportosult.
Hány éves voltál 1963-ban?
1963-ban 17 éves voltam. És ezek a fiatalok főleg középiskolások voltak. Mondjuk a korosztály az 16-tól olyan 20-21 évig között mozgott. Ez a csoport 28 tagból állt, amely 28 tagból később, ma már ugye erről nyugodtan beszélhetünk, ebből 18-at tartóztattak le, és végül 6-unkat ítélték el jogerősen. Én a másodrendű vádlott voltam, a vád az elsőfokú bíróságon, amelyik a fővárosi bíróság volt, 1964. szeptemberében államellenes összeesküvésben emelt vádat ellenünk, amely vád a bírósági tárgyalás folytán és később a legfelsőbb bíróság határozat alapján izgatással minősült.
Ez volt az első összeütközésed a politikai rendőrséggel?
Nem. Én is már 1962-ben, mint annyi korosztályon béli, az ország elhagyását tartottuk helyesnek, amikor 1962-ben a jugoszláv határon elfogtak, akkor a következő incidens zajlott le. Engem bevittek, egyedül mentem, a Mura folyónál fogtak el, engem bevittek a Légrádhegyi parancsnokságra, határőrparancsnokságra. Ott nagyon udvariasak voltak tulajdonképpen a helyzethez képest a katonák, és sőt a katonatisztek is, de éjjel körülbelül olyan 11:30-12 felé a politikai rendőrségnek az emberei jöttek értem Nagykanizsáról, és ott átvettek engem hivatalosan a határőrségtől. Egy Varszava autóval vittek éjjel 13:30-kor Nagykanizsára, útközben megálltak velem, levették rólam a bilincset, mert addig úgy szálltottak a gépkocsiba, a gépkocsinak a fényszóróját az út melletti kukoricásra irányították, és a két ávós, vagy volt ávós, civilben lévő politikai nyomozó, a pisztolyát kibiztosítva azt mondta nekem, hogy kezdjek futni a kukoricás felé. Tulajdonképpen átvillant az agyamon, hogy ezek most engem le akarnak lőtni, de utána rögtön racionálisan, egy pillanat alatt fölismertem, ezek csak tulajdonképpen szórakoznak velem, eljátszatják velem azt a játékot, amit talán már valamikor az 50-es évek elején megtettek valójában, hogy az embereket, a rájuk bízott őrizeteseket szökés közben agyonlőtték. Mindenesetre én bármi hihetetlen, akkor 16 éves fejjel tudtam, hogy ez nem létezhet, hogy engem ott agyon akarnak lőni, hiszen papírokat írtak alá a határőrség alezedese előtt, és hát ezt nem lehet, ott látták, hogy engem megbilincseltek, úgy betettek a kocsiba, tehát ez egy kizárt dolog, hogy én szerintem csak szórakoztak. Én nyugodtan elindultam a lépésben, kiabáltak utána, vagy mondták nekem, hogy fussak, hát én csak mentem, a kukoricás széléhez értem, akkor átjönt a fejemen, hogy ha bejebb megyek, akkor talán még el is tudok tűnni a szemükkel, és el is tudok szaladni. De ezt megakadályozták azzal, hogy utánam jöttek, és azt mondták, na, azért előtte még lesz még egy-két szavunk. Fogták, újra rám tették a bilincset, és bevittek Nagykanizsára. Akkor tulajdonképpen, amikor aztán engem elengedtek, körülbelül két heti fogvatartás után, mert szabadlábon védekezhettem a tárgyalásig, ami tulajdonképpen csak egy év próbaidőre való felfüggesztés jelentett, tehát tulajdonképpen még az iskolai tanulmányomat is folytathattam, tehát nem volt tulajdonképpen egy olyan végzetes, nagy csapás ugye az életemben. Ezt a epizódot viszont nem tudtam elfelejteni, és úgy éreztem, hogy most nekem nem még egyszer neki kell menni a határnak, és csak azért is elhagyni az országot, hanem pontosan az ilyenfajta emberektől kell megtisztítani, mert az nem lehet, hogy ilyen gonosz emberek ebbe az országba hatalommal rendelkezzenek. Ez vezetett tulajdonképpen, vagy ez is természetesen, nem csak ez, vezetett engem ahhoz, hogy ebbe a csoportnak, ebbe a fiatalokból álló csoportnak a munkájával részt vegyek. Ez a munka tulajdonképpen egy röpcédula előállításán munkálkodott, amely 12 pontban a magyar nemzet kívánságait tartalmazta, amit mi akkor diákok ugye fogalmaztunk meg, amely a függetlenséggel, a demokratikus átalakulással és a szabadság eszményekkel volt szoros összefüggésben. Ezeket a terveinket igyekeztünk megvalósítani, amikor egy tulajdonképpen egy ilyen véletlen folytán a csoport lebukott.
Mi volt ez a véletlen?
Hát a véletlen az tulajdonképpen egy teljesen személyes jellegű árulás volt, hogy így mondjam. És az árulásnak egy nagyon speciális fajtája, amikor nem valaki tudatosan árulta el a társait, hanem csak egy furcsa módon dicsekvésből árulta el. Az egyik társunknak a szülei, azok ilyen bigott kommunisták voltak, és ráadásul nagyon rossz házas életet élő házaspárról volt szó, de mind a kettő ilyen nagy kommunista volt. Egy ilyen családi perpatvar közben a fiú kiteregetett bizonyos dolgokat a szülei előtt, ami a csoport szándékaira vonatkozik, és a anyjának az egyik ismerőse a rendőrségben dolgozott, mint alezredes, és annak ő elmondta az esetet, az anyja, és a rendőr alezredes így behívatta a fiút, hogy kihallgassa ez ügyben, és hát ott is tulajdonképpen inkább a bosszúból és a meghurcolásból eredő vallomást tett, ami viszont tartalmazott olyan tényelemeket, amit a rendőrség később kihasznált a csoport felgöngyölítése érdekében. Ez egy nagyon furcsa lebukásunk volt.
Behívattak vagy bevittek?
Engem az iskolába, ahova jártam, a technikumba, építőanyagipari technikumba, oda jött ki a rendőrségnek egy csoportja, és én tanulószobás voltam, és akkor onnan vittek el az iskolából, és onnantól tulajdonképpen már ki se engedtek. És hát ott ilyen egy iskolában is ottan kutattak a holmim között és a szekrényembe, de utána a házkutatást is tartottak onnan, és ezt-azt összeszedtek. De tulajdonképpen ilyen tárgyi bizonyítékokat viszonylag keveset tudtak összegyűjteni, de amit találtak, az ahhoz fűződő vallomásokból azért a pert le tudták folytatni, az akkori idők kemény jogpolitikája alapján az elsőfokú bíróságon a következő határozat született. Először is módosították az ügyészség által ellenünk felhozott vádat, a hatunk ellen felhozott államellenes összeesküvés vádat izgatássá változtatta, és ennek alapján Én, mint másodrendű vádlott, 2 év börtönbüntetést kaptam.
Mennyit kapott az első rendű?
Az első rendű vádlott, Fazekas Attila 4 évet kapott. A fellebbviteli tárgyalásig ügyvédi kérésre, beadványra a bíróság szabadlábra helyezett. A fellebbviteli tárgyalásra tulajdonképpen egy olyan 4-5 hónappal később került volna sor. De körülbelül egy olyan 2 hónappal a szabadlábra helyezésem után egy hajnalba rendőr jött értem a lakásra, és elő akart állítani. Én úgy gondoltam, hogy abban az időben még fiatal voltam, vállalkozó kedvű, hogy itt megint valami mesterkedéssel állok szembe, és a rendőrtől elszöktem, aki az utcán 2-szer utánam lőtt, de ennek ellenére sikerült megszöknöm, méghozzá egészségesen, tehát nem talált el, de 2 nap múlva az édesapámmal való beszélgetés után, aki volt bent a rendőrségen, és azt mondta, hogy csak egy rutin előállításról volt szó, nem akartak engem bent tartani, ezt mondta neki a 14. kerületi rendőrkapitányság vezetője, engem meggyőzött, hogy hát fölösleges bujkálnom, és menjek be vele a rendőrségre. Hát szót is fogadtam neki, és bementünk a rendőrségre, ahol abban a pillanatban letartóztattak. Tudnék, az apámat is félrevezették, mint azt hiszem talán abban az időben mindenkit, mert ellenem újabb letartóztatási parancs volt azért, mert a ügyészség, a legfőbb ügyészség megóvta a bíróság határozatát a szabadlábra helyezésemmel kapcsolatban, és úgy ítélte a legfőbb ügyészség, hogy engem a legfelső bíróság jogerős ítéletéig nem lehet szabadlábon tartani, tehát engem újra le kellett tartóztatni. Ekkor kerültem a Gyorskocsi utcai vizsgálati fogságba, ahol a tárgyalásig tartottak. A Gyorskocsi utcából a legfelső bíróság határozatáig még körülbelül 3 hónapot vagy 4 hónapot töltöttem el, amikor 1965-ben a jogerős ítélet megszületett, ebben helyben hagyták a 2 év.
2 év jogerős ítéletet.
Hogyan bántak veled a Gyorskocsi utcában?
A Gyorskocsi utca abban az időben egy 1964-65 évfordulóján, tehát telén voltam ott, egy nagyon siralmas börtön benyomását keltette, ahol a jó magam is a múlt katona ruháiba, amit ilyen minimumos csikokkal összefestettek, abba jártunk, a elviselhetetlenül rossz felszerelésben, cipőben, amit ilyen bakancsokban, amit adtak. Tehát ezek csak a külső dolgok voltak, hiszen mondjuk nem divatbemutató a börtön, de a létkörülmények szörnyűek voltak, az egészségügyi körülmények szörnyűek voltak. Azt csak az tudja, aki a 60-as évek elején a Gyorskocsi utcai börtönben volt, hogy a svábóvaraktól hemzsegtek a zárkák, hogy egyáltalán nem tisztították az épületet. Az egész börtön egy olyan borzasztóan lehangoló és egy ilyen lelkileg tönkretevő stílusa volt, amit úgy gondolom, hogy talán abban az időben tudatosan is csináltak.
Éjjelre égve hagyták a villanyt a zárkában?
Abban a zárkában, ahol előzetesek voltak, ott igen. Azokban a zárkákban, ahol olyan személyek voltak, akik mondjuk már az elsőfokú bírósági ítélet után vagy a másodfokra vártak, vagy már az ügyüket lezárták, ott éjszakára leoltották a villanyt.
A börtönben megütöttek?
Engem meg kell, hogy mondjam, ott és ebben az ügyben kifolyólag nem bántottak. De többször hallottam, és a zárkánkba is betettek egy olyan embert később, aki már amikor már le volt zárva az ügyem, aki nagyon csúnyán összevertek, az, az arca tele volt verésnek a nyomaival. Ő azt mondta, hogy a vizsgáló tiszttel, amikor összeveszett, nem is az ütötte meg, hanem az utána, akiket ő behívott, ilyen őrök, azok verték össze. A vizsgálati osztályról fölkerültem a negyedik emeletre, a Gyorskocsi utcába, ahol már ilyen több személyes zárkába tettek. Zárkatársak között több olyan ember volt, akit soha nem fogok elfelejteni, és mindig, mint ragyogó embert, mint ragyogó zárkatársra fogok visszaemlékezni. Ilyen volt többek között Kállai István, ötös művész, aki 56-ban csoportparancsnokként harcolt, és akitől nagyon sokat tanultam, és aki egy nagyon intelligens és nagyon nagy műveltségű hazafi volt. Őt szintén izgatásért hozták be, egy levelezésen kapták rajta a levéltitok megsértői, és itt ismerkedtem meg Gera Zoltán színésszel, aki nyelvekre tanított engem, pontosabban angol nyelvre, aki szintén egy nagyon jó zárkatárs volt, de sorolhatnák még nagyon sokat, akik mind a terrorrendszer áldozatai voltak, de emberileg kiválóak, és mint zárkatársak is ragyogóak.
Később azután átvittek a gyűjtőfogházba?
A jogerős ítélet után még nem a gyűjtőfogházba kerültem, mivel én abban a helyzetben voltam, hogy a cselekmény elkövetésekor még nem töltöttem be a 18. évemet, tehát engem, mint fiatalkorút ítéltek, tulajdonképpen 2 év szabadságvesztésre. A 2 év szabadságvesztés hátralévő hónapjait én a tököli fiatalkorúak börtönébe töltöttem el, ahol összesen 3-an voltunk politikai elítéltek. Negyed kedvezmény jogán, hát ha így szabad mondani, engem elengedtek, a 3. kedvezményt nem adták meg, a 4. kedvezményt azt megadta a bíróság, így tulajdonképpen 6 hónappal a letöltésem előtt, a teljes letöltés előtt, tehát másfél évi elzárás után engedtek szabadlábra, a 6 hónapot azt 3 évre felfüggesztették, tehát ezt elvileg vissza lehetett kapni. A börtönbüntetésem, tehát másfél évű raboskodás után Tökölön szűnt meg, ahonnan 1966 elején szabadultam. Szabadulásom után azokkal a volt barátaimmal, akikkel együtt voltam ebben a szervezkedésben, elhatároztuk, hogy mivel itt már nagy jövő előttünk nem áll, hiszen mindannyiunkat az ország összes iskolájából kizártak, úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk az országot, és ennek érdekében az előkészületeket megtettük. Mi egy ilyen hamisított útlevéllel akartuk elhagyni az országot, de egy baki miatt megint lebukott a társaság.
Milyen baki miatt?
Baki tulajdonképpen ott lett elkövetve, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy ha véletlenül nem sikerülne a határátlépésnek az a módja, amit úgy képzeltünk el, hogy jugoszláv útleveleket szerzünk, és ott a fényképet kicseréljük, akkor a másik változat szerint hamis útlevélkérő lappal valódi útlevelet kapunk. Most a hamis útlevélkérő lap az fennakadt a belügyminisztérium útlevél ellenőrzési vagy útlevél kiadási osztályának az ellenőrző apparátusán, és ennek alapján tartóztattak le bennünket. Hamisan kitöltött útlevélkérő lapba ugyanis valódi az útlevélkérő lapnak egy része valódi volt, egy része pedig azonos írógéppel beírt hamisítás volt. És az útlevél osztály valamilyen úton módon erre rájött, mert ugye minden írógépnek más és más betű mintája van, és ezt valahogy ki tudták nyomozni, ez egy nagyon ügyes módszer volt, és ennek alapján tartóztattak le bennünket egy bizonyos kontroll után. Na most a letartóztatásunkkor előkerült az egyik társunknál egy fegyver is, amely egy PA-63-os típusú pisztoly volt. Ezt tulajdonképpen arra az esetre tartogattuk, hogy ha nem sikerül útlevéllel kimenni, akkor a határon ennek a fedezete mellett, hogy így mondjam, megyünk át. De hát erre persze természetesen nem került sor, semmire se került sor, mert még a útlevél beadásnál, ugye lebuktunk, így elindult egy második eljárás ellenünk. Az eljárás kezdetekor én a rendőrségről megszöktem. A kihallgató szobából egyszerűen kirohantam, és a kapunál álló őrt félrelökve kijutottam, de ez még pont a letartóztatásunk, ez nem a Gyorskocsi utcában volt, amivel a 14. kerületben lakós vagyok, ez a 14. kerületben történt, a 14. kerületi rendőrkapitányságon. A szökés ott fejeződött be, hogy engem elfogtak, de nem akkor, hanem egy pár nappal később.
Valaki elárulta a búvóhelyedet?
Nem árultak el, hanem tulajdonképpen, hogy még egy kicsit cifrább legyen a dolog, a társam, aki bent volt a börtön, már a rendőrségen, annak a barátnőjéhez igyekeztem a opera mögött, amikor nem vettem észre, hogy a barátnőjének a lakását figyelik, és ott körülfogtak engem a rendőrök, és ott elfogtak. Tehát tulajdonképpen nem árulás miatt, hanem tulajdonképpen én voltam óvatlan, mert úgy gondoltam, hogy ezt a kapcsolatát nem ismerik, és én óvatlanul közelítettem meg ezt a házat. Így kerültem tulajdonképpen újra előzetesbe, természetesen úgy, hogy amikor összebilincseltek a kezem, és beértünk a rendőrségre, akkor a legbrutálisabb módon összevertek, azért, mert megszöktem, sőt, hátra bilincselt kézzel leültettek egy székhez, az ügyeletes tiszti szobába, és ez így igaz, ahogy mondom, hogy ahány rendőr oda bejött, az mindegyik ütött rajtam egyet. Végül is pogószökés, határátlépés előkészített, okirathamisítás, lőfegyverrel való visszaélés miatt állítottak bíróság elé, ezért kaptam halmazati büntetésként a visszaadott fél évvel együtt 4 évet. Ezt kezdtem aztán a gyűjtőfokász politikai osztályán letölteni. Mivel a sokszoros szökéseim miatt engem különösen veszélyesnek tartottak, ezért körülbelül 1 év, 2 hónapig zárkán tartottak a jobb egy csillagban. Ide azokat ítélt, vagy azok voltak itt általában, akik vagy ilyen frissen befogadták, vagy friss elítéltek voltak, és még nem találtak neki munkát, vagy olyanok, akik munka megtagadás után kerültek ide.
A bolsevik büntetés elmélet szerint az elítélésnek a célja az, hogy a vétkes megjavuljon, és a javító nevelő jellegű büntetésének elteltével a szocialista társadalomnak ismét hasznos tagja legyen. Te tapasztaltál valami olyasmit, hogy a gyakorlatban ezt az elvet követték?
Meg kell törni azokat az embereket, és az államhatalom engedékeny csavarjaivá kell változtatni, azok, akik valamilyen oknál fogva egyénileg nem tudnak beleilleszkedni abba a fogaskerékrendszerbe, amit nekik a kommunista rendszer kijelölt.
Úgy tűnik, és arra gondolok, hogy most a Kisgazdapártnak olyan prominensen aktív tagja vagy, mintha ez a törekvésük nem sikerült volna.
Hát, mint ahogy gondolom, nem csak nálam, hanem akik ezeket a nehéz éveket ott eltöltötték, én szerintem a legtöbbnél nem sikerült. Az már természetesen alkat kérdése, hogy ki utána hogy reagált, sokan magukba fordultak, hogy meg nem tudták változtatni ezeket az embereket, az egészen biztos. De mondjuk azért sok ember az lehet, hogy behúzódott a csigaházába, és onnan még a mai új szelek idők hatására sem bújt elő. Ezt el tudom képzelni, bár én így a régi rabtársaim közül nagyon kevéssel tartom a kapcsolatot, de el tudom képzelni, hogy nagyon sok elítélt hozzá, volt politikai elítélt hozzám hasonlóan, most valamelyik szervezetben tevékenykedik, ellenzéki szervezetben, de azt is el tudom képzelni, hogy nagyon sokan visszahúzottak a politikai élettől.
Amennyire te tudod, a ti ügyetekről írta az akkori sajtó?
A magyar sajtó az, én úgy tudom, hogy nem írt, csak az emigráns sajtó foglalkozott vele.
Végig zárkán maradtál büntetésből?
Zárka büntetésem, azért, nem büntetés volt ez, csak a zárkáról azért hoztak el végül is dolgozni, mert munkaerőhiány lépett fel a gyűjtőfokházba. Abban az időben, a 60-as évek második felében a magyarországi televíziózás olyan mérvű fejlődésen ment át, hogy folyamatosan és óriási léptekkel kellett fejleszteni a televízió gyártást, és ehhez a gyűjtőfokház úgynevezett káva részlege biztosította az Orion gyárnak a televízió dobozokat. Ez a fejlesztés több száz munkaerőt igényelt, és lényegében a politikai elítélteknek a zöme is itt dolgozott, és egyéb munkahelyekre már nem jutott ember. Mindenki megpróbált ide bekerülni, mert itt viszonylag jól fizettek, tehát ez azt jelenti, hogy még egyes munkahelyeken a havi kereset volt 200 forint, itt volt olyan szakmunkás, aki meg tudott egy hónap alatt keresni 1500-1600, netán 1800 forintot is. Na most ide igyekeztek, különösen a nagy ítélettel rendelkező emberek bekerülni, azzal, hogy a szabadulások után valami kis pénzzel legalább tudjanak szabadulni. Én azért kerültem le az Árkáról, mert már nem voltak a takarításra kijelölt emberek sem meg, már létszámban, és így takarítónak, ilyen folyosó takarítónak kivittek. Itt majdnem olyan 2 évig voltam, és ezen a munkahelyen meg tudtam őrizni a fizikai képességeimet, hiszen itt a élelmiszerrel való bánás mellett, hát természetesen jutott mindig annyi, hogy a táplálkozásomban ez ugye még fiatal volt a szervezetem, nem jelentett gondot.
A szocialista humánum gondolom megnyilvánult a táplálkozásban is. Mondd, tejet például hányszor ittál a börtönben?
Én a börtönben egyetlen egyszer sem ittam tejet. A tejet azt a később, mint élelmiszerraktári írnok, a tapasztalatom szerint csak kizárólag a gyűjtőfokházban lévő betegeknek, tehát az egészségügyileg leromlottaknak tartották, és nem egyszer írtam kartonról ki tejet szegény Pák Tibor bátyánknak, aki a gyűjtőfokházban többször éhségsztrájkot tartott, és én nekem kellett mindig a kartonról fél-fél liter tejeket a kényszer táplálásához szükséges élelmiszerekhez írnom.
És a kommunista büntetés végrehajtás szóhasználatában kedvezményeknek nevezett levélírás, látogatók fogadása, csomagküldés hogy volt?
A levélírás az, ha jól emlékszem, az aztán 6 havonta lehetett egy levelet írni, de én nálam ez sokszor a mellékbüntetésként a 20 napos szigorítottak mellett még ettől is el lettem tiltva. Látogatót, ha jól emlékszem, az 2 hónaponként lehetett fogadni, de volt, amikor édesanyám csak fél év után jöhetett be, mert el voltam attól is tiltva.
Milyen hosszú volt egy látogatási idő?
Egy látogatási idő általában olyan 10-15 perc volt a beszélő.
Ráccsal elválasztva a hozzátartozótól?
Ez természetesen egészen sűrű rács volt, és a rácstól egy fél méterrel hátrább kellett állni, hátra tett kézzel, és a rácson keresztül lehetett csak beszélni. Az őrök azok ott álltak az ember háta mögött, tehát tulajdonképpen semmiféle közvetlen kapcsolatot nem létesíthetett az ember a hozzátartozójával. Ilyenkor ez mivel, hogy ez nem egy kétszemélyes beszélgetés volt, hanem ez egy, ebben a beszélőn egyszerre 20-30-40 ember beszélt, és mivel távol álltunk egymástól, hát ez is gondolom egy szisztematikus dolog volt, mindenki kicsit hangosabban beszélt, így tulajdonképpen inkább csak nézni lehetett egymást, mint valódi beszélgetést folytatni.
A rab beszélhetett idegen nyelven?
Előre fölhívták a figyelmét, hogy aki nem a magyarul beszél, tehát ha egy idegen nyelvet beszél, akkor a beszélgetést azonnal félbeszakítják, és megtorlásul, fegyelmi eljárás van ez maga után, tehát így akarták tulajdonképpen megakadályozni azt, hogy olyan dolgot is beszéljenek az elítéltek, amit az őrök nem értenek meg, mert azt ugye nem kell mondanom, hogy az itt szolgálatot teljesítő őrök szinte kivétel nélkül csak magyarul, de talán még azt is nagyon alacsony szinten tudták. A beszélők, a levélírás volt az egyetlen kapcsolattartás, a közvetlen kapcsolattartás, és volt egy ilyen közvetett kapcsolattartási forma csomagküldési lehetőségét, meghatározott dolgokat lehetett fél évenként küldeni. Én azt hiszem, hogy a 4 év börtön alatt azt hiszem 2 csomagot kaphattam összesen, a többitől, mint mellékbüntetésként a parancsnokok mindig eltiltottak.
És a levelek hosszúságát korlátozták?
A levelek hosszúságát azt korlátozták, az 2 oldal lehetett, tehát 1 lapra lehetett írni. Természetesen cenzúrázták, hát ugye ezt nem is kell mondani, csak a pecsét után kerülhetett ki forgalomba.
Mi volt a szerepe az úgynevezett nevelő tiszteknek?
A nevelő tiszteknek a szerepe az lényegében arra irányult, hogy az elítélted abba a csatornába, abba a rendszerbe belekényszerítsék, amit az egész szocialista büntetés végrehajtás kijelölt. Ez a korlátokkal körülzárt rendszer azt akarta, hogy az elítélt már a börtönben belássa azt, hogy ez ellen a mindenható rendszer ellen semmit nem tehet, ennek teljesen ki van szolgáltatva, tehát a saját jól felfogott érdekében a túlélésre való egyetlen esélye csak az, ha fejet hajt, ha behódol, ha lojális lesz a hatalomhoz. Ennek volt tulajdonképpen a nevelőtiszti rendszer az egyik láncszeme, hogy ezt végrehajtsa. A nevelőtiszti rendszer mellett az operatív tiszti rendszer a következő volt. A börtönben, mint ahogy tudták ők nagyon jól, volt egy kemény mag, amelyik nem tört meg, amelyiket nem is lehetett megtörni. A operatív tiszti feladatok azok voltak, hogy egyrészt egy besugó hálózatot építsen ki, ami a politikai börtönben ugye alapvetően fontos volt, és meg kell, hogy mondjam, a gyűjtőfogházban is létezett egy ilyen besugó hálózat. Természetesen ezt majdnem teljes biztonsággal tudták az elítéltek, hogy kik tartoznak ehhez a rendszerhez és ehhez a hálózathoz. A másik szerepe az volt, hogy ezzel a felderítő módszerrel mindenféle közös akciót, tehát közös észrevétel, közös rablázadást, bármit meg kellett akadályozni, és ennek volt tulajdonképpen egy személyi felelőse az operatív tiszt. Ezek általában, mint a gyűjtőfogházban is, volt állósok voltak.
Hogyan szabadultál?
A szabadulásom előtti napokban egy sétánvaló beszélgetésért újra 20 napot akartak rám kimérni, de már csak 7 napon volt hátra, így a fogdáról szabadultam stílszerűen, utolsó napig letöltve természetesen a büntetést, bár a negyed kedvezmény elvileg még itt is jár, de hát a sok szökésem miatt így ebben elrengem nem találtak érdemesnek. A szabadulásom után...
Mikor, hányban szabadultál, és milyen hónapban?
1970. március 10-én.
Milyen érzés volt politikai fogolyként kikerülni a Kádár világ liberális szabadságába, és hogyan reagáltak azok, akiknek mondtad, vagy akik tudták, hogy hol voltál?
Hát szabadulni mindig csodálatos dolog, ez csak azt tudja, akit már egyszer bevittek, és utána ezt végigélte. A Faludi György budapesti útja során a televízióban a következőt nyilatkozta, hogy neki csodálatos érzés menni az utcán, szabadon, hogy oda megy, ahova akar, és gyufa lehet a zsebében. Szóval ezek azok a pici kis apró dolgok, amik engem is még a mai napig is örömmel töltenek el, hogy tulajdonképpen napon lehetek, hogy oda megyek, ahova akarok, hogy nem kell továbbhaladáshoz engedélyt kérnem, és ezek még a mai napig is, 20 évvel később is bennem vannak, mert valami csodálatos dolog, amikor hátulról csattan a börtönajtó, és az ember elindulhat egy világba, egy szabad világba. Ez a szabad világ természetesen itt Magyarországon 1970-ben azért idézőjelben kell érteni, mert ez még ugyanaz a Kádár rendszer volt, amiben engem letartóztattak, azzal a különbséggel, hogy időközben a frigider szocializmus néven emlegetett társadalmi változások természetesen már éreztették a hatásukat. A szabadulásom után egy kicsit színesebb, jobbmódúbb világot láttam magam körül, amiben a beilleszkedésem tulajdonképpen nem volt nehéz, mert fiatal voltam, és még tudtam váltani, még tudtam kihozni magamból olyan dolgokat, amivel be tudtam ebbe a új, megváltozott világba illeszkedni. Természetesen, hogy azok a jogszabályok, azok, amik a politikai elítéletekre vonatkoznak, a rendőri felügyelet egy évig, iskolából való eltiltás a megszüntető határozatig, hát az útlevéltől való elzárás, ami természetes, ugye, hát ezek mind-mind sújtottak, de hát nem is tápláltam ilyen értelemben illúziókat. A politikai jogfosztottságom pedig nekem egy természetes állapot volt, azon én már meg sem ütköztem, hiszen soha nem érezhettem magam politikailag szabadnak. Ez nekem csak egy ilyen folyamatos életvitelt jelentett.
Nem volt egy bizonyos szempontból kényelmesebb eltiltva lenni a szavazástól, mint hogy kötelezően elmenni a szavazóhelyiségbe?
Hát én megmondom úgy, ahogy van, hogy én még a mai napig soha, pedig már a 85-ös választásokra megkaptam a postán keresztül a lapot, én még arra sem mentem el, úgy gondoltam, hogy egyből egyet nem választok. Itt valós alternatívák csak most léteznek, és remélem, hogy a jövő évi választásokon már én is életemben először 44 éves fejjel már valóban választhatok.
De még menjünk vissza a kérdésem, az előbbi kérdésemnek a második részére, mert elfelejtettél rá válaszolni. Hogyan reagáltak az emberek akkor, amikor megtudták, hogy egy volt politikai fogollyal állnak szemben?
Az emberek, ahol ezt kifejtettem, általában rögtön bezárkóztak, rögtön leengedték a régi reflexek alapján a redőnyt. Nem mondom azt, hogy ellenségesen viselkedtek, de mindenféleképpen azt tapasztaltam, hogy nem előnyös számomra azt hangoztatni, hogy én politikai elítélt vagyok. Nem kell ezt úgy érteni, hogy mint a leprást kezeltek volna, de az emberekben egy olyan reflex alakult ki, amely a Rákosi rendszertől kezdve, egész még az 1970-es évekig tartott, hogy ilyen emberekkel, akiket politikailag elítéltek, jobb a kapcsolatot nem is tartani, mert ez az ő saját biztonságukat leginkább így garantálja. Tehát tulajdonképpen ez az elzárkózás, ez az óvatos magatartást tapasztaltam. Igazi felengedést és igazi nyitottságot tulajdonképpen csak azoknál az embereknél tapasztaltam, akit valamikor a kommunista rendszer meghurcolt, megbélyegzett, bélistázott, és különféle nagyon komoly személyes hátrányokat kellett elszenvedniük. Ezek az emberek természetesen rögtön nyitottak és segítőkészek voltak. A családi életem az tulajdonképpen rendezett volt, a szüleimnél laktam, így
különösebb nehézség a beilleszkedésben nem volt. A szabadulásomat követően egy évig a politikai alosztály a teljes körű rendőri felügyeletet rendelt el velem szemben. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy Budapest területét csak engedéllyel hagyhattam el, minden nyilvános helyet, még a mozit is csak engedéllyel látogathattam volna, ha betartottam volna. Sehova nem mehettem el, amikor elmentem sportolni, akkor előtte pecsétes papíron a politikai alosztálytól kaptam egy olyan engedélyt, hogy edzésre járhatok, versenyen. Ezek az akkor alakuló rögbi sportnak az edzései voltak.
Megint valamilyen államellenes cselekedet?
Igen, abban az időben ezt annak tartották. Bármi hihetetlen, sokan a rendszer vízagyójai közül a sportot is felosztották, mint mindent a világon. Volt keleti sport, meg nyugati sport. A rögbi az természetesen nyugati sport volt.
És a testépítés az is nyugati sport volt? És még mik voltak a nyugati?
Hát minden olyan sport tulajdonképpen, amire az állam nem adott engedélyt, és az állam...
A cselgácson kívül a többi japán védelmi és támadó sport, nem?
Minden, természetesen. Hát abban az időben a testépítőktől kezdve, a karatézóik, ezek mind végig szenvedték ezt a veszőfutást, ugye, hogy különféle valami imperialista mesterkedést láttak ezek mögött, a sportágak mögött, ami a fellazítást szolgálja. No, persze, ennek én a gyakorlati oldalát is megtapasztaltam, mert a Hungária vegyi műveknek az igazgatója segítségével létre lehetett volna hozni ott a Hungária vegyi művek anyagi támogatásával egy rögbi csapatot, de az ott lévő pártitkár megvétózta igazgatójának, aki a sportkör elnöke volt, a hozzáállását, és azt mondta, hogy ilyen nyugati sportokat nem támogatunk, és ezzel nem lett rögbi csapat a Hungária vegyi műveknek. Történt ez 1970-71 fordulóján. Visszatérve az esetemhez, úgy kaptam az engedélyt a sportolásra, hogy mérkőzésen nem vehetek részt, mert ott esetleg közönség van, csak az edzéseken. Hát én úgy elfogadtam, mert abban az időben nem volt olyan népszerű a rögbi, hogy óriási tömegek nézzék, még ma sem az. Így nyugodtan elmehettem, és hát sportolhattam. Az egy év letelte után, miután megállapították, hogy egy év alatt nem szegtem meg a REF-nek a szabályait, ezt levették rólam azzal a kikötéssel, hogy a legkisebb szabálytalanság esetén újra visszarakják rám. De hát én abban az időben nagyon kiegyensúlyozott életet éltem, udvaroltam, aztán később 1973-ban megnősültem, azóta két gyermekem van, és mondhatnám azt, hogy egy nagyon békés, kiegyensúlyozott polgári életet élek.
Csodálatos környezetben a Leányfalon, a hegy tetején.
Igen, én megmondom, ahogy a börtönben már megfogadtam, hogy bárhova is visz a sors, én mindenféleképpen valami zöldövezeti vagy vidéki helyre fogok költözni. Én városi, azaz zuglói fiú vagyok, és a városi zsufoltságból és a rossz levegőből, a szomszédokhoz való alkalmazkodásból én úgy gondoltam, hogy jobban teszem, hogyha inkább valahova vidékre kimenekülök, ahol kényelmesebben és a magam életeszményei szerint jobban tudok élni.
Utolsó kérdés. Milyen érzés győztesnek lenni?
Hát most az utóbbi fél évben csodálatos. Vagy úgy is mondhatom tulajdonképpen, hogy egy éve, hiszen a győzelem az számomra az volt, hogy tavaly, ha fogcsikorgatva is, ha ellenséges pillantásokkal is, de a kezembe adták az útlevelemet, a világútlevelemet. Ezzel megnyílt számomra a kitekintés a világba. A rögbi sporton keresztül tavaly májusban kint voltam Angliában, pontosan Walesben, Cardiffban. Ez volt az első nyugati utam. Utána a bátyám meghívására
nyáron kint voltam Kanadában, és így kicsit körül tudtam nézni, össze tudtam hasonlítani, hogy hol tart ma a világ, és hol tartunk mi. A különbségeket én magamban nem azt szűrtem le ebből, hogy változtatni kell lakóhelyet, és ki kell költöznöm, hanem inkább azt, hogy itt kell azért tevékenykedni, hogy ez az ország, ha nem is az élvonalban, de mindenesetre azon az úton járjon, amit a gazdaságilag és politikailag nálunk fejlettebb nyugati országok járnak be. Az én elképzelésemmel összevágott az a reform folyamat, ami most Magyarországon folyik, az a polgári szabadságjogoknak a kiteljesítése, amit ma Magyarországon bevezettek, és én meg kell, hogy mondjam, nem fájó szívvel, hanem boldogan jöttem haza a családomhoz is, meg ebbe a borzasztó nehéz helyzetbe, de azért mégis, én optimistán megítélve, a jó felé tartó országba. Amikor hazaérkeztem, akkor rögtön a cserkész mozgalom szervezésébe kezdtem bele, pontosabban összefogva más emberekkel, és itt az országban először, Szentendrén részese lehettem az első cserkész csapat, a 914-es Endre cserkész csapat felállításának. Én mindeddig részt vettem a cserkész mozgalomban, itt már úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen az én szerepemre nagyobb szükség nincs, és a liberalizálódó politikai helyzet miatt sokkal nagyobb szükségét láttam annak, hogy a politikai mozgalmakban, a konkrét politikai pártok munkájába vegyek részt, így az adottságaim, a szüleimnek a múltbeli politikai meggyőződése, ők is kisgazdapártiak voltak. A független kisgazdapárt tagjai közé léptem december 14-én, és attól kezdve a kisgazdapárt politikai munkájába veszek részt. A független kisgazdapárt nem ideológiai párt. Nem akar senkitre semmit ráerőszakolni világnézetet. Csak azt akarja, hogy ebből a nehéz helyzetből egy megfelelő nemzeti programmal az ország kijusson a bajból, és egy gazdagabb, egy jobb, egy szabadabb Magyarország jöjjön létre. Ez teljesen egybevágott az én elképzeléseimmel, mint ahogy gondolom nagyon sokunkéval, és így úgy gondoltam, hogy én a tapasztalataimat, az elkötelezettségemet legjobban itt tudom hasznosítani. A független kisgazdapárt eszmeileg az Isten haza család elvét vallja, ebben a hármasságban minden, amire egy magyar embernek szüksége van, benne van, mert ezeket vették el tőlünk 40 évig, és ezeket kell újra helyreállítanunk, újra a napi életünk és a távlataink elé tűzni, mint elérendő célt, hogy vissza tudjuk állítani a családok egységét, hogy vissza tudjuk adni a hazának a méltóságát, gazdagságát, szabadságát, és meg tudjuk adni azt, ami mindehhez fogódzót ad, ami mellett egy életet végig lehet vinni, ez pedig a szabad vallásgyakorlat és az emberek szabad lelkiismerete és a lelkiismeretüknek megfelelő életmód.
Remélem, hogy sikerül végigvinni ezt a restaurációs folyamatot, és amit egy győztesnek lehet mondani, gratulálok. Politikai foglyok a Kádár korszak derekán. Bene Kálmán emlékezett vissza. A felvételt Ferenczi Zoltán készítette 1989. áprilisában Budapesten. Múlt idő, jelen idő című adásunkat hallották. Thank you.